Juventus 103.9 bemutatja: Budapesti arcok közöttünk élnek, példát mutatnak. Budapesti arcok, a Juventus 103.9 műsora példaértékű emberekről.
Jó estét, Budapest, ez itt a Juventus 103.9, benne pedig, ahogy minden hétköznap este 9-től a Budapesti arcok. Én Fehér Marian vagyok, és köszöntök mindenkit. Már is belekezdünk a ma esti beszélgetésbe, de előtte néhány mondatot hadd mondjak az ajánlásokról, mert hogy nagyon fontos, hogyha ismernek olyan embert, akiről azt képzelik, hogy példaértékű lehet valamiben mindannyiunk számára, akkor a gondolataikat megírják egy levélben, és azt elküldjék a budapestiarcok@juventus.hu e-mail címre. A legnagyobb közösségi portálon pedig van természetesen saját oldalunk, ahol mindig látható az, hogy ki a vendég, azt is, hogy miről beszélgetünk. Ma este két vendégem is lesz. Farkas Erika fodrász igen fiatalon elveszítette az édesanyját, ami miatt korán arra kényszerült, hogy megálljon a saját lábán, nem csak fizikai értelemben. Körülbelül 15 éves kora óta foglalkozik önismerettel, keresi a válaszokat saját életére, és törekszik a boldogulásra. Csak nem két évtizede fodrászként vendégei hajkoronáját kezeli, szépíti, de nagy hangsúlyt fektet a lelki ügyekben való segédkezésre is. Folyamatosan képzi magát mind szakmailag, mind spirituális értelemben. Huszti Zsuzsannával az életük a Felébredt Tudat meditációs iskolában kapcsolódott össze, ahol a közösség tagjai az indo-tibeti Vajrayana buddhizmus tanait saját el úgy, hogy az ősi tanításokat képesek átültetni a hétköznapi tevékenységekbe is, és igazán boldog és tartalmas életet élnek. Ma este ők fognak mesélni, de egyelőre Erikával kezdünk, Zsuzsi majd később kapcsolódik hozzánk, szóval először is köszöntöm a stúdióban Farkas Erikát, jó estét kívánok, szia!
Jó estét kívánok, szia!
Szerintem kapásból kezdjünk azzal, hogy mi köze a fodrászatnak és az ezotériának egymáshoz, illetve hogy lehet ezt együtt művelni?
Hát régóta érdekeltek az emberek, így kívülbelül, és végeztem is hozzá ilyen mindenféle önismereti és egyéb iskolákat, és aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy a pszichológia és a művészet az a fodrászatban ötvöződik, és így kerültem a fodrásziskolába.
Mert hogy te egyébként pszichológusnak készültél?
Igen.
És akkor mit érített le erről az útról, vagy mi tette ezt tulajdonképpen ilyen mellékvágányra?
Albérletben laktunk, és akkor a felvételi vizsga, a munka, a mindenféle így kicsit így összerázódott, és nehézkes volt így a nyelvvizsgák, meg egyéb ilyen gátló tényezők jöttek közbe, és aztán inkább úgy döntöttem, hogy a fodrászat az kreatívabb, és jobban ki tudok bontakozni benne.
Na jó, de a fodrászattal hogy kerültél kapcsolatba?
Tehát ez... Hát észre se vettem, és a gimnáziumban a szünetekbe vágtam az osztálytársaim haját egy ilyen bármilyen található lóval, és aztán...
ezt azért észre vesszük szerintem.
Nem, hát ült mellettem egy fiú osztálytársam, és mondtam, hogy Jézusom, hogy néz ki, gyere már ide a szünetbe hátúra, és az utolsó padba ott megigazítottam a haját, de én ezt el is felejtettem, hogy én ezt csináltam, és egy pár év múlva... Igen, persze, azóta én vágtam a haját utána. És mondták az ismerősök, hogy hát pár év múlva, amikor beszélgettünk róla, hogy mit fogok tovább tanulni, hogy hát nem emlékszel, hogy az iskolában ott vágtad a Janikának a haját? És akkor mondom, tényleg, hát akkor fodrász leszek.
Jó, tehát így jött a motiváció.
Igen. Közel 20 éve vagyok a szakmában.
Na.
Hát 7 évig voltam annál a mesteremnél, akinél tanultam a szakmát. Ő egy nagyon erős alapot adott, mert minden hétvégén verseny és bemutató volt a programom, úgyhogy elég nagy erőfeszítés volt benne, de nagyon élveztem az egészet, észre se vettem, hogy eltelt ez a 7 év, és hát utána már önállósulni szerettem volna, és akkor így alakult, hogy vállalkozó lettem, és saját üzlet bérlésében vagyok azóta.
Na jó, de úgy érzem, egy kicsit így átugrunk dolgokat. Tehát az, hogy te ezt az egészet elkezdted, honnan szereztél ehhez olyan embereket, akik vállalkozókedvűek voltak, és azt mondták, hogy nyugodtan gyakorolj az én fejemen, és vágj le, fest be, csinálj vele valamit, és így tovább.
Hát a bemutatókra az volt a titkos módszerem, hogy elmentem kutyát sétáltatni napközben, mert elég hosszú volt a munkaidő, és szegény kutyám nem bírta volna ki az egész napot, és miközben sétáltattam a kutyát, a parkban sétáló anyukák, kismamák, kutyások lelettek szólítva, és vittem őket modellnek.
De hogy azt mondtad nára, hogy fodrász vagyok el?
Mondtam, hogy én nagyon jó haját fogok nekik csinálni, a legújabb színekkel, vágási technikákkal, és akkor így elraboltam őket.
És fodrászként hogyan tekintesz a klienseidre? Úgy értem, hogy az arcokhoz illő frizurákat keresed, vagy nézed akár a, mondjuk a személyiséget is?
Hát amikor belép valaki új vendég az üzletembe, akkor az egész embert nézem, cipőjétől a feje búbjáig, és egy kisugárzását, és a beszélgetés közben kiderítem úgy az, a személyiségének is a lényegi részét, és hát mióta meditálok, azóta még plusz információkat is látok. Első látásra ne ítélkezzünk, én azt gondolom, mert sose tudhatjuk, hogy mi rejlik az emberekben. Tehát az, hogy éppen milyen a külseje, attól még lehet, hogy tök vagány belső emberileg egy ilyen oldott, laza fazon lehet.
És fordítva is.
És fordítva is, így van. Tehát nagyon kell vigyázni ezzel, és ez tényleg csak a kommunikációval derül ki. És hogyha nagyon ráhangolódok a vendégre, és figyelem minden rezdülését, tehát a kisugárzását, a hogy kommunikálja felém a kívánságait, az összes porcikámmal ráfigyelek.
Uh-huh. És szerinted ezt ők megérzik?
Igen. Hát 20 éve visszajáró vendégeim vannak, tehát valószínűleg azért tudom őket így kielégíteni, mert folyamatosan figyelve az ő változásaikhoz igazítom az én frizura kínálatomat. Aha. Tehát az ő változásaikkal együtt változok.
Azok alapján, amit mondasz, én azt hiszem, hogy te folyamatosan toppon vagy, és kifelé figyelsz. Tehát azokra, akik hozzád bejönnek, akik szeretnének valamit. Ez viszont feltételez valamilyen belsőt.
Így van. Tehát ami bent, az kint. Uh-huh. Ez szoros összefüggésben van. Hát én 27 éve foglalkozok önképzéssel, önismerettel, nagyon sok iskolát elvégeztem, és az utóbbi 5 évenben egy nagyon-nagyon erős iskolát találtam, ahol a legtöbbet kaptam eddig életemben.
És minek hatására kezdtél te ezzel 27 évvel ezelőtt foglalkozni? Hány éves voltál akkor?
Hát még fiatal, igen. Hát ilyen 15-16 körül.
És akkor?
Akkor még az első ilyen tanfolyamokon voltam, mint az agykontroll. Engem valahogy mindig is érdekeltek ezek a dolgok.
Oké, de 15-16 éves lányokat legkevésbé az érdekli, hogy az elméjével hogyan tud bármit befolyásolni, ha csak nem...
Nem tudom, nekem ez volt a hobbim. Lehet egyébként a fiúzása kapcsán is, hogy mindenkitől megkérdeztem a horoszkópját például.
Tényleg?
Igen. Tehát nekem ez már gyerekkoromban is, vagy kamaszkoromban fontos volt.
Mert
hogy? Már így kíváncsi voltam rá.
Oké, de mit vont el belőle?
Hogy jobban megismerjem a másik. Tehát, hogy így akkor
de
még azt gondoltam,
hogy ez milyen.
Igen, és utána el is végeztem egy 5 éves iskolát.
Az asztrológiát, mint olyat használod, vagy ez csak ilyen abszolút hobbi?
Hát ez maradt egy hobbi, és egy önismereti útnak egyik ösvényeként jött
magad
az életembe
számára?
A saját számomra, így van. Tehát szerintem az első lépés mindenkinek az önismeret az, ami egy nagyon fontos lépés az ilyen úton, amikor uh-huh. valaki az ezotériával vagy a spiritualitással foglalkozik.
Azt beszéljük már át, hogy szerinted mi kell ahhoz, hogy valaki elkezdjen önismerettel foglalkozni? Mert ezt egyébként most nagyon divatos is, nagyon sokan mondják, sőt, lehet mindenféle coaching segítségével életvezetési tanácsokat kapni, vagy vállalatvezetési, vagy egyáltalán. Tehát, hogy ez most úgy divat ezzel foglalkozni.
Szerintem de... nagyon nyitottak az emberek már ezekre a dolgokra.
Igen, de ez valamiért van. Tehát itt az a kérdés, mert el lehet menni azért is coachhoz, mert azt mondták, hogy menjek el. Csak tudod, én azt gondolom, hogy ha az ember saját maga választja az önismereti utat, akkor annak általában oka van. Nyilván egy kicsit ezért kapargatom azt is, hogy te neked mi volt az oka. Tehát volt-e valami olyan diszkomfort érzet benned, ami arra sarkalt, hogy te egy kicsit jobban ismerd meg magadat, vagy egyszerűen csak azt mondtad, hogy hát ez annyira érdekes, legalább, mint az asztrológia, meg a numerológia, meg a kineziológia, meg a nem tudom én, miért szépen elvégeztél mindent.
Hát részben ez is igaz, részben ez is. Tehát, hogy igen, egyfelől önmagammal szerettem volna tisztába jönni. Talán édesanyám halála az nagyon meghatározó volt, hogy a mi értekre megtaláljam a választ, hogy ki vagyok én, miért vagyok itt, mi
hát
a feladatom.
Igen.
És ő miért ment el. Viszont...
Akkor te ennyire fiatal voltál?
Igen.
Aha, hát ez...
De hálás vagyok neki, mert egy ilyen nagyon nagy fejlődési lehetőséget kaptam az élettől, hogy ezt a dolgot megélhettem. Tehát sok ember, akinek így az ölébe hullanak a dolgok, lehet, hogy nem gondolkodik el ezen, de amikor az élettől az első nagyobb pofont kapjuk, akkor viszont valami válaszkeresés elindul bennünk, és akkor elkezdünk önkéntelenül is szerintem befele is figyelni, hogy mégis miért történnek az életben így a dolgok, ahogy történnek.
Igen, hát körülbelül erre voltam kíváncsi, csak nem tudtam, hogy mi volt a konkrét kiváltó ok, és nem feltétlenül akarom feszegetni ezt, mert gondolom, hogy ez egy fájdalom, úgyhogy ha akarod, akkor nyugodtan utasítsd el a válaszadást, de arra azért kíváncsi lennék, hogy azok után, hogy te végigjártad ezt az utat, és így éled az életed, és tovább is, és folyamatosan képzed magad, és keresed a boldogulást az életben, azok után te az édesanyád halála kapcsán békében vagy ezzel, tehát megtaláltad a rád vonatkozó magyarázatokat, és megnyugvást kaptál, vagy csak egyszerűen megtanultál együtt élni ezzel a hiánnyal?
Hát elfogadom, mert vannak élet törvényszerűségek, amikkel az ember nem tud változtatni, és nézem azt a pozitív részt belőle, amit lehet benne találni. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenben lehet találni pozitív dolgokat.
És ebben az, hogy rátett téged erre az útra?
Igen,
és...
tehát lehet, hogy amúgy meg nem is lennék egy ilyen iskola tagja, és lehet, hogy egyébként egy teljesen más útra sodort volna az élet.
Jó, de akkor az kimondható, hogy gyakorlatilag az ilyen jellegű gondolkodásmód és a szellemi tudományok iránti érdeklődés az kicsit hamarabb jött, mint a fodrászat.
Igen.
Vagy mint bármilyen szakmaválasztás a te életedben. És a szakmádban és az életed további részében ez mindig egyfajta kapaszkodó volt? Ez a spirituális gondolkodás, ez a fajta fejlődés, ennek a fejlődésnek a keresése?
Hát így párhuzamosan ment egymás mellett, mert volt, hogy a szakma nagyon sok erőmet, energiámat elvitte, de mihelyst volt egy kis szabad időm, akkor rögtön valami tanfolyamra beiratkoztam, és elkezdtem képezni valamilyen irányba magam, és így mindig önkéntelenül úgy mentem valamerre, amíg mondjuk rá nem találtam a mostani.
Ha jól értem, akkor ez mind összefüggésben van az emberekkel. Tehát a munkád is, és a különböző válaszkeresések is.
Igen.
Tehát te alapvetően szeretsz az emberekkel foglalkozni, és fontos neked, hogy más milyen, vagy más hogy él.
Hát nagyon fontos, hogy szeressük az embereket, mert az nem tud szolgáltatni szerintem, aki nem szereti őket.
És ezt te mindig így is érzed, hogy mindig mindenkit tud szeretni?
Hát vannak nehézségek nekem is, ez kihívás, de az elfogadást lehet gyakorolni ezzel, a feltétel nélküli elfogadást, mert ez a szolgáltatásba szerintem beletartozik.
Mit kap tőled valaki, aki bemegy hozzád? Tehát azon túl, hogy frizurát csinálsz neki, azon túl, hogy mondjuk jó szakemberként te megnézed, hogy neki mi állna jól, ezt megbeszéled vele, rábeszéled, lebeszéled, mit tudom én. Azon kívül mi az szerinted, amit emberileg tudsz adni egy másik embernek, amitől ő visszajár?
Hát ez emberektől is függ. Egyrészt szakmailag folyamatosan képzem magam, hogy mindig változatos legyen az, amit adok, és mindig a napra kész anyagokkal és trendi hajakkal tudjak dolgozni. Másfelől nagyon erősen fókuszálok arra az illetőre, aki épp a székembe ül. Ha ez régi vendégem, ez sokszor olyanba is megmutatkozik, hogy ő maga sem tudja, mit szeretne, csak valami homályosan belül benne megfogalmazódik, és egyszer csak én így mondom neki, hogy és mi lenne, ha ma egy más szint festenénk? És akkor mondja, hogy pont erre gondolt, pont erre a színre, hát ilyen nagyon sok volt már.
És ez azért van szerinted, mert hogy te annyira rá fókuszálsz?
Sokszor az emberek szerintem saját magukkal annyira nincsenek tisztában, mint az, aki ezzel foglalkozik.
Hát abszolút lehet, de és emellett az embereknek a napi gondjai, mert én mindig azt képzelem, hogy a kozmetikus, a fodrász, a pedikűrös és a manikűrös az azon túl, hogy az embernek segít egy kicsit megszépülni, meg segít elhitetni önmagával azt, hogy most végre magával foglalkozik, azon túl ezek a szakemberek megkapják a anyagi gondokat, a gyerek problémákat, a házasságbeli kritikus időszakok pillanatait, és így tovább. Tehát, hogy nagyjából minden.
Hát igen, sokszor nem is kell mondaniuk sok mindent. Az ember a hajhullástól, a hajnak a szárazságán keresztül egészségügyi dolgokból vissza tudja vezetni a lelki problémákat.
Ja, hogy te így ezt is látod?
Igen. Tehát én így mindenre figyelek, hogy nézem, hogy mennyire száraz a hajuk, mennyire változott az előző állapotához képest. Sokszor volt egy rejtett betegségre is így fényderült, az egyik vendégemnek rejtett arcüreggyulladása volt, és állandó hajhullással küzdött, és már vérvételen volt, már mindent megvizsgáltatott az én ajánlásomra, és nem derült ki, hogy mi a baj, és aztán mondtam neki, hogy én nem hagynám még itt mindig abban, hanem még mindig mennék tovább vizsgáltatni magam, és így derült ki, hogy rejtett arcüreggyulladás, de nagyon sokszor lelki oka van, például egy ilyen hajhullásnak, vagy hajszárasságnak, és így ahogy beszélgetek, elcsípek egy-egy ilyen mondatfoszlány tőlük, akkor azért összerakom úgy a képet, hogy egy kicsit segítem őket abban, hogy nem lehet, hogy esetleg egy kicsit változtatnod kéne egy új munkahelyel, vagy elégedetlen vagy a kereseteddel, és sok a munkaidő, amit ebbe a munkahelyen töltesz, hogy tehát így javaslatokat finoman teszek, attól függ, hogy ki a vendég.
Jó, ez már egy második lépés, mert már az a lépés, amikor reagálsz rá. Gondolom, igen, hogy ez is olyan, hogy embere válogatja. Van, így aki van, csak meg kell hallgatni.
Igen.
Van, aki kér tanácsot, van, akinek meg valóban ilyen finoman el lehet helyezni. De nekem az eredeti kérdésem az az volt, hogy mennyire nyitottak az emberek olyan értelemben, mennyire bíznak meg benned, hogy rád tolják-e az összes gondjukat. De az örömüket is. Tehát egyáltalán azt, ami az életükben van.
Hát ez tényleg attól függ, hogy milyen típusú ember, mennyire nyitott, és körülbelül az, hogy mondjuk milyen régóta a vendégem. Tehát az is számít, hogy kétszer volt nálam, vagy pedig már évek óta hozzám jár. Nyilván akkor bizalmasabb.
Mert én pont arra gondoltam, hogy tök mindegy, az ember valahogy a fodrászánál úgy egyszerűen elmond mindent.
Ilyen is van, igen, hogy az első találkozás alatt az egész életét megtudjuk. Ez egy ilyen pszichológiai jelenség, hogy az idegeneknek könnyebb magunkról beszélni.
Persze. Hát meg ráadásul főleg, hogyha csak meghallgattatod magad, akkor meg pláne. Mert ha még nem olyan a viszony, hogy visszajelzést is kapj, akkor meg csak... És ezt te hogy bírod? Mert igazából ez a valódi kérdés.
Hát ezt a részét nagyon élvezem a szakmának, tehát én nem is bírnám már ki egy unalmas munkahelyen, egy irodában, hanem nekem erről szól az életem. Tehát nekem ez egy nagyon... Én nem érzem ettől fáradtnak magam, egy teljesen feltöltő dolog, és ha segíthetek, az még egy külön bónusz.
Tehát De miért?
Nem tudom, én ilyen vagyok. Tehát én nagyon szeretek segíteni, és nagyon, mindig is nagyon érdekelt az emberi motiváció, a belső mindenféle dolog, ami bennünk van.
És meghallgatod, és próbálsz tanácsot adni?
Ha elfogadja, de nem nyomom rá. Tehát, hogyha ő nem nyitott rá, akkor nyilván nem.
És olyan van, hogy valaki visszajön később, és akkor te rákérdezel arra, ami a múltkor a téma volt, vagy...
Hát sőt, volt olyan is, akinek nagyon sokban jó irányba változott az élete egy ilyen beszélgetés után. De azt általában úgyis maguktól szokták mesélni, hogy hát ez is ez a változás. Tehát így nem szokott ebből probléma lenni.
Te mit gondolsz, hogy miben rejlik a változás ereje? Abban, hogy valaki, mert ugye sok szakma van, sok segítő szakma. Az, amit te csinálsz, az egyébként egy abszolút fizikai dolog, ez egy szépségszolgáltatás. Csak közben, ahogy beszélgetsz az emberekkel, ahogy eltalálod azt, hogy ővelük mi van, vagy éppen csak engeded, hogy ott kijöjjön belőlük, ami van, az egy járulékos dolog, és mégis tud segíteni.
Hát az ember külső sugárzásán nagyon sok múlik. Tehát, hogyha esetleg mit tudja, rossz kedvű, vagy régóta nem tudott magával foglalkozni, és egy olyan délután szervez, hogy eljön hozzánk az ezoterika szépségszalonba, akkor körbe megy a kozmetikai, meg mindenféle szolgáltatásunkon, akkor ilyen felüdülés, tehát, hogy múltkor is mesélte az egyik vendégem, hogy a lányával, meg egy barátnőjével jöttek, hogy olyan jó volt neki a sok munka után egy ilyen csajos nap, egy csajos délután, és akkor így felüdülnek. Tehát, hogy mi egy ilyen program vagyunk, úgymond, ami nem csak a külsejüket változtatja meg, hanem egy ilyen kikapcsolódás, hogy önmagával van ideje foglalkozni, és megváltozik a külseje, tud egy új impulzus kap, és a változás az mindig jó.
Budapesti arcok. A Juventus 103.9 műsora példaértékű emberekről.
Juventus 103.9, benne pedig a Budapesti arcok. Vendégem továbbra is Farkas Erika, fodrász, akivel az elmúlt 20 percben beszélgettünk arról, hogy hogyan is ötvözi ő a spirituális, szellemi gondolkodás módot a szakmájával. És hát ez kiderült, hogy neked nagyon fontosak az emberek, nagyon fontos az, hogy amit adsz, az egy ilyen egész legyen, és ettől jól érezze magát minden kuncsaft, úgyhogy ha teheted, akkor nem csak nagyszerű, ha koronával távoznak, hanem még egy kicsit fel is töltöd őket, vagy igazából ők letehetik a terheiket. És mondtad, hogy 15 éves korodtól kezdve nagyon sok mindennel foglalkozol, ami ilyen különböző szellemi tudományokhoz vezet, önismerettől elkezdve különböző tanfolyamokat elvégeztél, de hogy az utóbbi 5 évben segít neked valami igazán. És erre még nem tértünk ki, hogy mi is ez, mit jelent ez, mi az, hogy segít.
Hát pár éve elkerültem egy nagyon érdekes helyre, egy iskolába, ahol meditációt tanultam, illetve tanulok azóta is, és a meditáció pedig közelebb visz egy olyan tudatállapothoz, egy olyan másfajta látásmódhoz, ami egész más megvilágítást ad az életemnek.
Hát a meditáció közelebb vihet, de többféle fajta meditáció van, úgyhogy akkor ezt egy picit fejtsd ki, hogy miről beszélsz.
Hát a mi iskolánk egy olyan iskola, ahol nyugati ember számára teljesen használható technikákat tanulunk, tehát mindannyian civil munkát is folytatunk, családunk van, akik az iskolába járunk, és ez mellett végzünk ilyen munkákat még, amitől szintén önmagunkat fejlesztjük, és a meditációt rendszeresen gyakoroljuk.
Ez valami keleti művészet?
Hát ötvözve van egy amerikai megvilágosodott mesterünk, aki tanít minket, és ez nagyon ritka kiváltságos dolog, mert kevés megvilágosodott ember él a Földön.
Jó, de mit jelent az, hogy megvilágosodott? Meg, hogy egy kicsit menjünk bele jobban, hogy milyen szellemi irányzatról beszélünk.
Hát buddhista az elnevezés, de nagyon sok fajta buddhizmus létezik. A miénk nem egy ilyen vallási, dogmatikus dolog, hanem egy teljesen sallangmentes, tiszta tudatosságot tanító iskola, és olyan dolgokat ötvözünk benne, amiket a keleti tanokból vettek át, és egy nagyon gyors utat kínál a fejlődni vágyó emberek számára.
Értem, de mit jelent, hogy sallangmentes, tehát mi a sallang?
Tehát nincsenek hozzá ilyen koreográfiák, hogy három leborulással és négy ballábugrálással kell kezdenem a napot.
Meg, szertartásnak.
Igen, meg mindenféle.
És nagyon fontos.
Igen, de tehát nincs mögötte ilyen vallási és ilyen.
Elköteleződés?
Igen, tehát nem a vallásiasság benne a lényeg, hanem az, hogy
a technika.
Hát a tiszta tudatosság és a meditáció. Tehát az, hogy az ember minden nap éjjel, minden percét tudatosan. Igazából ez a lényeg, hogy bárki számára elérhető ez az életforma, és nagyon nagyot emel az életünk minőségén. Tehát rengeteg olyan dologgal találkozik az ember, amiről nem is tudja, hogy létezik. Tehát mi is éljük a civil életünket, dolgozunk, és utána egy olyan munkát csinálunk, végzünk, ami alatt is egy ilyen más tudatállapotban kapcsolódunk az iskolának az energiájához, és ez is segíti nagyon a fejlődésünket, és a mindennapi meditációnk. Például ilyen jóga munkánk, a könyvírás, könyvszerkesztés, a saját életünket leírtuk egy könyvbe, az Amikor a fény felragyog című könyv. A mindennapi életünk megélései nagyon izgalmas témák.
Gondolom ezt, akik tanítványok, vagy akik...
Igen, mi a tanulók.
Jó.
Hát a felébredt tudat az iskolánknak a neve, és a megvilágosodás egy olyan fajta teljesen én nélküli tudatállapot, amikor már tiszta valóság érzékelése az teljesen más, amikor hozzáragasztjuk a félelmeinket, a ragaszkodásainkat, az aggodalmainkat, a negatív vagy pozitív túl szélsőséges érzelem csomagainkat, viszont mikor valaki már megvan világosodva, egy olyan tudatállapotban van, ami egy teljesen egómentes, teljesen tiszta, fényes, szeretetteljes tudatállapot, de a szeretetet is egy teljesen feltétel nélküli tiszta szeretetként éli meg. Tehát nem a hétköznapi ember szeretete, hanem egy teljesen más szintű szeretet.
Én szerintem ez nagyon érdekes, most az egóval, az egónak a háttérbaszorításával, vagy az egó száműzésével, vagy az egóval való együttműködéssel kapcsolatban azért vannak fenntartásaim, mert én valahol azt gondolom, hogy itt 2014-ben a Budapesten élő embernek, hogyha az egóját háttérbe szorítja, akkor nem fog eljutni A-ból B-be körülbelül. Tehát ezért nagyon fontos az a kérdés, hogy a letisztult tudatállapotban nálatok, vagy a ti tanításaitok szerint, vagy a ti módszereiteken szerint az egó hova kerül?
Ha megvilágosodást keresed, akkor alakíts ki tiszteletet az élettel, és tekints minden dolgot szentnek. Igazából a lényünk sötét és világos oldalát is megéljük, és a hétköznapi életben mi is ugyanúgy csekket fizetünk be, és tesszük a mindennapi dolgainkat, de a tudatállapotunk az abszolút próbál mentesedni attól a ragaszkodós, hatalmi harcos, mindenféle egós tudatállapotoktól, amiben egy csomó ember bele van ragadva.
És ez hogyan nyilvánul meg napi szinten? Tehát mondjuk próbálj egy helyzetet elmagyarázni, amiben az egót azt te egy kicsit visszafogod.
Hát például vannak az emberi játszmák, amikor igazából fölrak az emberi elme egy ilyen szokásos lemezt, hogy valamit mindig ugyanúgy gondol, ugyanúgy mond az ember, az életben veszekszik egy házas pár, és akkor folyamatosan ugyanarról a párbeszédről szól évekig az életük, és nem veszik észre, hogy ugyanazt a lemezt folyamatosan lejátszák, mert az egyiknek van egy ilyen fajta sérelme, mert hozza magával, és nem veszi észre, hogy ezt rá akarja a másikra nyomni, a másiknak megint van egy, és akkor ezekkel az emberi játszmákkal zsarolgatják egymást oda-vissza, és nem veszik észre, hogy a szeretet nincs jelen az életükben.
És ezt hogyan lehet megoldani? Hogyan lehet elérni azt az állapotot, hogy az ember még mielőtt egy játszmába belemenjen, azelőtt megálljon, és 2 percre végig gondolja, hogy egyébként mi is a lényeg az ő életében, mi az, amit ő közvetíteni akar, mit szeretne visszakapni. Hogyan lehet megtanulni az ilyen jellegű tudatosságot? Mert azt hiszem, hogy itt nem másról van szó, mint egy tudatos életvezetésről.
Hát ez nem egy 2 perces dolog, rengeteg gyakorlás és cselekvés által kerülünk ebbe az állapotba.
De ezt hogy tanuljátok? Tehát a megvilágosodott mester leül és elmondja ezeket, aki egyébként és azért érdekel az ő személye, mert egy Amerikából érkezett ember egészen más, mint egy olyan ember, aki ide született, itt szocializálódott, az itteni genetikai és szocializációs kódokat használja, az itteni minták szerint él. Tehát azért vagyok kíváncsi, hogy ez az oktatás, ez hogy folyik?
Szamvara nagyon nyitott mindenkire, és rengeteg magyar tanítványa él vele kint Amerikában jelen pillanatban is, és rengeteget jön ide hozzánk Magyarországra is tanítani minket, és ő ráhangolódik a mi tudatállapotunkra, és egyből tudja, hogy mi az, ami bennünk zajlik, tehát neki akár onnan messziről is ez nagyon könnyedén megoldható.
Jó, azt érted, hogy azért az így egy kicsit misztikus. Igen. Na és akkor most, ahogy ígértem, a beszélgetés elején bekapcsolódik Erika egyik tanulótársa is, ő Huszti Zsuzsanna, aki egyébként coachként is dolgozik, de most itt a tanulótársa lényeg, szóval, hogy te mit mondasz Szamvaráról?
Én azt tudnám elmondani, hogy Szamvara egy megvilágosodott buddhista szerzetes, magas szintű harcművész, magas szintű búvároktató és meditációs tanár, és 2000-ben alapította San Franciscóban a Felébredt Tudat iskolát, és 2006 óta Magyarországon is működik ez az iskola, egy teljesen véletlen találkozással. Kiköltözött magyar lány találkozott Szamvarával, akinek a testvére Magyarországon maradt, és megkérdezte Szamvarát, hogy eljönne ide Magyarországra egy előadást tartani.
És mégis milyen ez az ember, milyen ennek az embernek a kisugárzása, mi az a karizma, amit ő hordoz, ami miatt ti is, igen, és rajtatok kívül meg sokan mások hisznek neki, mert hogy van ez a hitelesség kérdés, nem? Tehát nyilván senki nem volt ott, amikor ő megvilágosodott, és nem tudom, nyilván nem akarok pikét lenni, de hát azért érted, tehát most mi rádióhallgatók mi alapján higgyük el, hogy ő tényleg egy akkora nagy mester.
Hogy amikor én mondjuk 5 éve ezelőtt elkezdtem meditációs iskolába járni, akkor még nem találkoztam Szamvarával, csak az akkori tanítom beszélt róla. Akkor még én sem éltettem, de az első találkozás Szamvarával a könyvben én is írtam, és ott is benne van ez a történetem. Tehát ez egy lenyűgöző volt. Tehát én úgy mentem oda, hogy semmit nem várok, nem gondolok, de amikor leültem, ő kint ült, egy ilyen szép díszes ruhába, a mosoly az arcán, és hihetetlen nagy nyugalom, ez a határtalan szeretet, boldogság, erő áramlott belőle, és én csak ott ültem, úgyhogy tehát nem tudok róla semmit, csak éreztem a szívemben, meg az egész testemben, meg a lelkemben, hogy itt valami másról van szó, és hogy olyan érzés volt, hogy mintha mindeddig ezt kerestem volna, ezt az érzést, és csak akkor csak egy
rövid... Volt egy ilyen megérkezés érzés?
Ez konkrétan az, hogy hazatalál. Megtaláltam azt, amit kerestem.
Azelőtt, hogy beszéltél volna vele akár.
Én semmit nem beszéltem vele. Én csak hallgattam őt, és együtt meditáltunk. És amikor meditáltunk, volt egy olyan meditáció, hogy a nyitva megkért, hogy tartsuk nyitva a szemünket, és őt nézzük a meditáció közben. Aha. És akkor én azt láttam, hogy ez a szoba, amiben ülünk, ez aranyszínű. És egybeolvad minden, és csak aranyszínű. És nekem nem mondta senki, hogy kell-e látnom valamit, vagy nem, és én nem tudtam, hogy mi történik ekkor velem, de mégis azt éreztem, hogy ez a legtermészetesebb dolog, amiben most lehetek, és hogy itt vagyok a legjobb helyen.
És az akkori élethelyzeted milyen volt, és ahhoz képest milyen változást hozott ez a találkozás?
akkor úgy éreztem abban az időben, hogy éppen, hogy darabokra hult az életem, és hogy valahogy nem arra megyek, amerre valójában szeretnék. Nem tudtam, hogy mit évő legyek, csak azt, hogy valamit szeretnék, ami hogy visszataláljak, ami gyermekkoromban éreztem, hogy boldog vagyok, felszabadult, és örülök az életnek, és akkor ebben a nagyon sok családi nehézség és lelki gyötrelem között kezdtem el a meditáció gyakorlását, és nagyon-nagyon nagy segítség volt számomra. Nem tudom, hogy mi lenne velem, hogyha nem kezdtem volna el.
Erika, neked milyen élményed volt?
Harcművészettel is foglalkozunk, és teljesen másképp élem meg a belső erőmet. Teljesen más megvilágításba kerülnek a mindennapi eseményeim. Az állataim például szavak nélkül értem őket, tehát tényleg annyira rájuk tudok hangolódni, és ha csak kimegyek a szomszédom lovainak a fejét megsimogatni, olyan boldogságot élek meg, hogy ez az élet, ez egy csoda. Tehát, hogy igazából tényleg, amit az ember ilyen rohanó életmódjában nem mindig él meg, így a jelenlétet egyre inkább megélem. Tehát a múlt az már annyira nem számít, és a jelen pillanatot próbáljuk minél jobban 100%-ig megélni, és ez teljesen más életminőséget ad.
És mindez egyébként annak köszönhető, hogy a gondolkodásmód át lett egy picit állítva, illetve hogy van egy folyamatos meditációs gyakorlás, ami azt jelenti, hogy folyamatosan közelebb kerülsz magadhoz?
Így van. Meditálunk, és a napunk nagy részében, amikor a civil munkánk mellett marad időnk, akkor egy ilyen jóga munkával foglalkozunk.
Ami mit jelent?
Többfajta munkába belecsöppenünk olyanba is, amihez elsőre így nem nagyon értünk, és tágítjuk ezzel is a határainkat.
A gyakorlásnak az alapja ugye a meditáció, tehát az egy alapvető, hogy reggel este meditálunk otthon, ki a saját otthonába.
Igen, tehát ez egy fontos kérdés, igen. Hogy ezt végül is akkor igen. Mindenki beépíti a saját életébe?
Így van, igen, reggel este van alkalom, amikor sikerül akár összegyűlnünk egy hajnali dobogókő, vagy egy olyan erőteljes helyen, és akkor hétvégenként, de hétköznap mindenki reggel munka előtt és este lefekvés előtt. Többnyire egyébként éjszaka szoktunk meditálni, mert hogy olyan sokat foglalkozunk még egyéb más dolgokkal a munkánk után és a család után, hogy az éjszaka egy-kettőig elhúzódik, és akkor meditálunk, és az egyébként egészen más, mert a legtöbb ember akkor alszik, és valahogy jobban sikerül meditálnom, csendesebb a világ.
És akkor ugye... Ezt kicsit ki lehet tágítani, vagy el lehet mondani, hogy mi a meditáció? Tehát igen. Aki még mondjuk soha életében nem csinálta, bár szerintem most már nagyon sok ember meditál, de hogy ez hogy néz ki, hogy működik?
Sokfajta meditáció van, a mi iskolánkban egy nagyon különleges zenére meditálunk. Ezt a zenét az amerikai szerzetesek komponálják egy olyan fényes tudatállapotban, amitől emelkedik az embernek a meditációhoz való hozzáállása vagy inspirációja, és ezt a megvilágosodott mesterünk Szamvara is meg szokta hallgatni, és ilyenkor a szamádi állapotában egy ilyen nagyon fényes tudatállapotban kapcsolódik ehhez a zenéhez, és beleteszi ezt a nagyon erőteljes, fényes energiát, és ezt mikor hallgatjuk, mi érezzük a meditáció alatt, minél többet gyakoroljuk, annál inkább érezzük ezt az inspirációt, és közben pedig nagyon erősen fókuszálunk a csakráinkra.
Mert hogy konkrétan ez egy csakra meditáció, tehát ez a neve. Uh-huh. Ez egy indo-tibeti buddhizmusnak a csakra meditációja, amit mi gyakorlunk.
Most már csak az a kérés, hogy a csakrát magyarázz meg, hogy mit jelent.
És a csakrák a testünkön lévő energiapontok.
Igen.
Ebből nagyon sok van, de általában azért a hétfő csakrát ismerik az emberek. A testnek a tengelyén, a középső tengelyén, mondhatnánk a gerinc mentén helyezkednek el, és ezek a hét csakra közül mi három csakrát emelünk ki. Az első, amihez mindig egy körülbelül egy 5 perces zeneszám kötődik. Az első az erőcsakra, ami a köldök alatt egy pár centivel, 1-2 centivel található, vagy 2 ujnyival. A második, és ez a köldök csakra, az erőt, a magabiztosságot, tehát az akaraterőt, hogy a földön, a fizikai világban jól boldoguljunk, ezzel ezt tudjuk segíteni. Akkor a második számnál az a szívcsakra, ugye, ami a mellkasunk közepén található, és akkor a szívcsakra az a mindenre kiterjedő szeretet, ez a határtalanság, az elfogadás, röviden azzal tudnám jellemezni, és akkor a harmadik zeneszámnál, meg a harmadik szemre, a homlokcsakrára fókuszálunk, tehát a figyelmünket oda irányítjuk, amikor ülünk egyenesen, egyenes gerinccel, szól a zene, a zenére is figyelünk, hallgatjuk, és az azáltal, hogy oda figyelünk ezekre az energiapontokra, a csakrákra, ezzel a technikával a gondolatok kezdenek kizáródni a fejünkből, hiszen a figyelmünket, ha bármire irányítjuk, ha valaki ráirányítja egy gyönyörű virágra, akkor is a virágra kezd figyelni. Tehát, hogy ez maga, vagy bármire, valaki egy gyertyalángra, vagy hogyha figyelünk egy másik ember, akkor elkezdünk őre figyelni. És akkor így a meditációban mi ezekre a csakrákra, és ezek aktiválódnak, és beindítják a mellettük lévő többi csakrákt is. A holmok csakrához még azért annyit elmondanék, hogy ez a tisztánlátás segíti, a bölcsesség, az álmodást nagyon jól segíti ennek a megfelelő működése.
És ez naponta kétszer van, tehát így kezditek, és így fejezitek be a napot, tehát magyarán nap végén lezártok mindent, nap elején pedig
egy fényesebb tudatállapottal indulunk dolgozni, vidáman, mosolyogva.
És úgy fekszünk le, tehát úgy menjünk bele az álmunkba is.
Mindig? Minden nap megcsináljátok? Igen, mindig. Olyan, ami ezt minden felülírná, nap. Hogy nincs. Most nem tudom, nincs kedvem, akármi.
Nincs. Ez nincs. Benne, ez nem. Ez mindenek felett.
De ez miért? Ez beleívódik így az emberbe? Vagy ezt várjátok is? Vagy ez?
Egy idő után már hiányzik, de egyébként az elején az akaraterőre szükség van. Tehát ez az iskola, ez a cselekvés által fejleszti a legjobban az embert. Tehát ide lusta embereknek nem nagyon terem babér. Tehát itt dolgozni kell mindenért, de utána olyan dolgokra tanulunk, és olyan dolgokban lesz részünk, amiért... Tehát, amit szerintem nagyon nehéz így szavak szintjén elmondani, de egy nagyon gyönyörű világot ismerünk meg ezáltal.
Tehát azt ne is kérdezzem, hogy az elmúlt 5 évben volt-e olyan reggel, hogy nem meditáltatok? Mondjuk Zsuzsita, mert hogy
elképzelhető, hogy volt, vagy olyan volt, hogy...
Mert igazából nem is az érdekel engem, tehát nem akarom olyan felkérdezni azt, hogy ki hányszor gyakorolja ezt, hanem a különbségre vagyok kíváncsi, hogyha például becsúszik egy olyan nap, hogy erre nincs idő valamiért, Isten ne adja, de mégis, akkor mennyivel másabb a napod? Mert nekem ez úgy tűnik, mintha én szépen összerendezné az ember a gondolatait, a világképét, és úgy felfegyverkezve indulna neki a...
Az is nagyon fontos, hogyha kétszer nem is, de hogy egyszer mindenképpen. Tehát, hogyha kimarad, akkor már én azt tapasztalom, hogy mi nem esünk úgy vissza. Tehát tudatszinte nem esünk vissza, mert ugye nem csak arról szól, hogy reggel és este meditálunk, hanem a két meditáció közötti időszak, én azt mondanám, az a legkomolyabb és a legfontosabb, hogy ott is ezt a tiszta tudatállapotot, azt, hogy figyelek arra folyamatosan, hogy mit mondok, mit érzek, mit gondolok, és ezzel egy időben a másik embert, a körülöttem lévő világot is figyelem és észreveszem, és hogyha bármi olyan gondolatom, érzésem támad, akkor egyből az egyik társunk így szokta mondani, hogy fülön csípem ezt a gondolatot vagy érzést, de ezek pillanatok, és nem hagyok neki még pillanat, tehát hogy perceket sem. Uh-huh. És ez egy nagyon, tehát ez egy nagyon komoly odafigyelés, jelenlét, tudatosság.
Uh-huh. Ami fontos, hogy itt nincs semmiféle szankció, tehát nem kötelező semmi sem, hanem személyes felelősségvállalás van. Tehát az, hogy én kihagyok egy meditációt, semmi nem történik, egyszerűen nem fejlődök. Ezért is mondtam az elején a sallangmentességet, hogy itt nincs semmi ránk erőltetve, ez egy teljesen szabad dolog, és itt én döntöm el, hogy ha látom, hogy rendszeresen meditálok, sokkal több dolog történik az életemben, ami segíti a fejlődésemet, viszont ha kihagyom, akkor megrekedek egy szinten, egy tudatállapotban, tehát ez ennyire egyszerű.
Budapesti arcok. A Juventus 103.9 műsora példaértékű emberekről.
Juventus 103.9, benne pedig a budapesti arcok. Vendégeim továbbra is Farkas Erika és Huszti Zsuzsanna, és a Felébredt Tudat meditációs iskoláról és az ott tanultak hatásairól beszélgetünk, hogy ez mindkettőtök életében nagy hatással volt. És én szeretném, hogyha egy kicsit most saját magatokon, a saját életeteken keresztül bemutatnátok a fejlődést. Hogy ti mit tapasztaltok?
Hát én azt tudnám elmondani, hogy én amikor elkezdtem meditálni, akkor ezt a meditációt elkezdtem gyakorolni, akkor én is már nagyon sok spirituális tanulmánnyal rendelkeztem egyébben, viszont egy fő jellegzetességem az volt, hogy mindenkinek megfeleljek. Tehát, aha, hogy feleljek meg a mindenkinek. Igen, mindig mindenkinek, és hogy másnak jó legyen. Ez mindenkivel szembe és minden tekintetben ez jellemzett engem. És úgy, hogy én erről konkrétan nem is tudtam. Tehát, hogy azt hittem, hogy ez egy természetes, vagy ez egy ilyen jó cselekedet. Amikor is egyszer megkérdezte tőlem az akkori tanítom, Ezt azért mondom, hogy tanítom, mert ugye van szamvara, és szamvara beavatást ad egy-két régebbi tanítványainak, hogy mindig az új, a kezdőket taníthassa a meditációra, akik ugye Magyarországon élnek. És egyszer azt kérdezte tőlem, hogy miért akarok én folyton mindenkinek megfelelni mindenben, és akkor elkezdtem ezen gondolkodni, és a nagy változás az az, hogy ma már én nem szeretnék senkinek semmiben megfelelni, és én boldog vagyok így, ahogy vagyok, és nem várok visszajelzést, nincs szükségem visszajelzésre, és a visszajelzést kapok, az is igazából teljesen mindegy, hogy milyen. Tehát én nagyon boldog vagyok, hogyha kapok egy pozitív visszajelzést, és végül is abban is van változás, hogyha pozitívat kapok. Régen lehet, hogy azt mondtam, hogy jaj, ne mondd már, vagy ezt szígyeltem. Most meg így örülök neki, köszönöm, hogy ezt mondtad. Tehát én ez a legjobb szóra, a szabadság. Aha. Hihetetlen mértékű szabadságot érzek, hogy nem azért teszek meg valamit, mert tudom, hogy az úgy kell, vagy mert valaki azt kérte tőlem, vagy mert az úgy tanultam, vagy
úgy tudom, hogy ez így
úgy van, tudom, igen. Hogy és ez most ráz is a hideg közben beszélek, hogy ez annyira jó, és én boldog vagyok ettől, hogy ez, és akkor eszembe szokott jutni, hogy hú, még mi lesz, még tovább ezt folytatjuk, mert hogy ezen kívül persze nagyon sok minden van, de ez egy nagyon nagy szabadság.
Igen. Hát én az egyensúlyt tudnám mondani, én nekem azért az érzelmi amplitúdom elég széles volt, és ez egy kibillentettséget okoz, tehát ez egy ilyen kis csapda, hogy az ember az érzései által van folyamatosan irányítva, ez nem mindig jó, főleg amikor vendégekkel foglalkozunk, azért ott tényleg nem lehet az, hogy most én rólam szóljon a dolog, és az egyensúlyomat, hogy meg tudom tartani, egy sokkal nagyobb erőt tudok beletenni az életem minden munkájában, tehát akár a könyvek írásánál, akár a fodrászatnál. Ezek a szélsőséges kibillenések elviszik az energiáját az embernek, viszont amikor az egyensúlyomat tudom tartani, a középutamon haladok, és az egy ilyen belső erőt is ad. Azáltal, hogy nem szélsőségesen billegek, mert akkor mindig az egy csomó energiát elvisz, hogyha vissza kell találjak önmagamhoz.
Értem. Na most ti, akik így kívülről azért rá tudtok tekinteni az emberekre, és azt gondolom, hogy a munkátok kapcsán ezt, tehát nagyon sok emberrel találkoztok, ráláttok, hogyha mondhatom ezt a mai budapesti társadalomra. Mik azok a korlátok szerintetek, amelyek az embert távol tarthatják a saját boldogulásától, a saját boldogulásának a megélésétől? Zsuzsi?
Nekem legelőször az szokott eszembe jutni, hogy megkérdezek embereket, hogy kérdezted már meg magadtól, hogy te mit szeretnél valójában? Én azt látom, hogy az emberek nem tudják, tehát hogy még maguk sem tudják, mert meg se kérdezték, sőt, nem kérdezte meg tőlük, lehet, hogy 20-30 éve senki, hogy te úgy a szíved legmélyen, hogy mit szeretnél, és ez bármilyen szituációra legyen szó, hogy szeretnék-e lemenni a férjemmel sétálni, és hogy vizsgálja meg, hogy ő tényleg szeretné ezt? Tehát, hogy ez így mélyre kell menni, de ezek
Kell tenni az igazi, valódi énednek a kérdést.
Én ezt látom, hogy maguk az emberek nem tudják, hogy mit szeretnének valójában, és ez egy csodálatos érzés, amikor ezt kezdjük így kibontani.
Az egy lépés, de egy másik lépés, hogy ezt képviselni is.
Képviselni, mert az nagyon sok változást hozhat, és nagyon-nagyon az élet minden területén. És ugye ez az emberekbe félelmet kelt, hogy hú, akkor mi lesz majd a barátnőmmel, a barátommal, a szüleimmel, a lakhelyemmel, de hogy még az is lehet, hogy semmi nem változik meg. Csak ők is örülni fognak neki. Egyébként azt látom, hogy legtöbbször azért ez furcsa, nagyon, hát az én életemben, tehát nagyon furcsa volt a környezetemnek, mikor elkezdtem felvállalni, hogy én mit szeretnék.
Hát igen, mert hogy az ember valamilyen helyzetbe betagozza magát, és még a külső nyomásokra is tudom azt mondani, hogyha megengedőek vagyunk, hogy igazából azokat is mi hívjuk be a saját életünkbe.
Igen, igen.
Tehát, hogyha te megfelelési kényszeres vagy, akkor előbb-utóbb mindenkinek lesznek elvárásai veled kapcsolatban, igen. Mert te úgy működsz, hogy ezt hozott ki a másik emberből is.
Igen.
Viszont erre mondom mindig én, hogy a jó hír, hogy ezt mi magunk tudjuk megváltoztatni. Tehát akkor, amikor te ezeket elkezdted magadról levetni, és ezt a nyomást enyhíteni saját magad körül, én elhiszem, hogy mindenki számára meglepetést okozott, de és mi volt a reakció?
Hát tehát sok ember azt hiszem, hogy van, akiktől, vagy nem az, hogy eltávolodtak tőlem, hanem én nekem úgy rendeződött az életem, hogy már nem velük, mert úgy éreztem, hogy nem tudok velük beszélgetni, mert
Mert nem ugyanazon a szinten vagytok?
Nem, egészen mindig magukról beszélnek, problémákról beszélnek, és egyszer nem látják. Egyszer úgy éreztem, azt hiszem volt egy pillanat nekem, konkrétan emlékszem egy fő pillanatra, amikor 21 éves voltam, ez 15 évvel ezelőtt volt, ültem egy asztalnál, egy lánytársasággal, egy előző este egy buli volt, és ültem, és azt éreztem, hogy igazából teljesen mindegy, hogy én ott vagyok-e a széken, vagy nem, mert nem is látják, hogy ott vagyok. Nem is tudnak rólam, csak beszélnek az elmúlt éjszaka különböző kalandjairól, magukról, és hogyha én felállnék, nem vennének észre. És ekkor döntöttem úgy, és én akkor így visszavonultam.
Ez rossz volt?
Akkor nekem ez egy ilyen, nem tudom, hogy rossz, nagy felismerés.
Aha, értem, csak mert tudod, hogy ilyenkor megint felmerül az, hogy akkor mert azt szeretnéd, hogy veled foglalkozzanak, vagy azt, hanem, hogy ez egy milyen érzés volt?
Olyan, hogy miről is beszélünk mi itt.
Aha, meg amit keresek itt.
Igen, egy ilyen érzés volt, hogy mindig azt vettem észre, hogy mindig ugyanarról beszélünk. Aha. Mindig ugyanarról, és hogy annyira értékes és jó, ilyen örömteli dolgok vannak, hogy arról miért nem beszélünk. Tehát, hogy így, meg nekem az, hogy amikor másokról beszélünk, nekem az mindig furcsa volt, én azt sosem értettem. Hogy miért beszélünk másokról.
Ha valaki erről, aki lehetőleg nincs ott?
Igen,
mert
igen.
Mert ez egy alapdolog, igen.
De hogy nem,
de
mert
persze,
hogy...
értem én, amit mondasz.
Igen, hogy az például az egy ilyen fő nálam, mindig is, nekem kicsi gyerekkoromban is, hogy miért beszélünk, illetve ha valakiről beszélünk, csak jót. Vagy akkor ne beszéljünk róla. Tehát, hogy valami pozitívat, vagy emelőt, vagy amivel tudjuk segíteni, de egyébként ne. Tehát nálam egy,
jó,
ilyen,
értem.
Nálam egy ilyen...
Csak közben meg az is van, persze, értem, hogy miről beszélsz, csak közben az is van, hogy az embernek vannak rossz érzései mással kapcsolatban, és nem feltétlenül neki mondja el, hanem valaki másnak.
Hát
ez... De hát ez egy bizonyos kereteken belül, ez azt hiszem, hogy valahol érthető, tehát hogy ez egy emberi tulajdonság.
Igen, mondjuk mi erre azt szoktuk mondani, hogy ilyenkor az a fontos következő lépés, hogy a másik emberhez menjünk oda, és ez az őszinte, tiszta, együttműködő kommunikációnak is nevezhetjük. Szakmentes
kommunikáció.
Igen. hogy azzal szerintem bármit bárkivel meg lehet beszélni, lehet, hogy tehát biztos, hogy meg kell találni a megfelelő pillanatot ehhez.
Igen, azt akartam mondani, hogy azért ez is egy szintén messzire visz ez a kérdés.
Ez nagyon érdekes, mert én ezt is egy ilyen tanult szokásnak gondolom. Tehát az iskolánkra ez is jellemző, hogy itt nagyon fontos, hogy mi egymással előre megbeszéljük. Tehát ez fontos, hogy tudjuk, ha bármi van egymás között bárkivel, ne egymás háta mögött beszéljünk, hanem jöjjön el az a pillanat, amikor az egyik oda megy a másikhoz, és megbeszéli, akármennyire is még dúl benne, mondja el neki, mert lehet, hogy a másik ember, akiről azt gondolja, hogy őt megbántotta, vagy úgy éli meg, a másiknak szándékában nem volt. És így nagyon-nagyon hamar tisztába lehet tenni dolgokat, nem telenek el napok, hetek, vagy mondhatnám házasságokban, vagy egyéb emberi kapcsolatokban évek úgy, hogy igazából csak félreértették egymást.
Persze.
És ezért is igazából a lehető leghamarabb, én azt gondolom, hogy a lehető leghamarabb, és mi erre így törekszünk is az iskolánkban arra, hogy megbeszéljük. Nekem is több ilyen példa volt, hogy én nem is tudtam róla, de azt éreztem, hogy az egyik meditálós társam olyan-olyan más lett velem, furcsán néz rám, nem áll velem szóba, és kerestem magam, hogy mi történt. És eltelt egy kis időszak, és egyszer kaptam tőle egy levelet, és akkor leírta, hogy mik zajlottak le benne, és döbbenet. Úgyhogy én különösebbet nem is tettem, hanem ő magától kitalált különböző történeteket, rám gondolt, és hogy olyan gyönyörűen letisztáztuk. Tehát, hogy így az emberi elme az így működik, hogy szeret ilyen hozzáfűzni a másik emberhez a saját elméje által tulajdonságokat, dolgokat.
És ti ott ebben a közösségben milyen kapcsolatban vagytok egymással? Tehát milyen emberi kapcsolat alakul ki azon túl, hogy mondjuk együtt meditáltok, vagy együtt tanultok egy csomóféle fajta dolgot?
Láttad az Avatar című filmet? Emlékszel arra a jelenetre, amikor az Evához kapcsolódott mindenki, ahogy így a farkukat beledugták egy ilyen világító valamibe? Hát mi így vagyunk együtt. Érezzük egymás összes rezdülését, gondolatát, érzéseit. Tehát ezért
ez
egy felelősség is, mert hogyha én rosszul vagyok, akkor tudom, hogy a többiek is visszahúzom a tanulótársaimat, és ez nem jó.
Tehát, jó, de ez egy választott közösség?
Nem. Így van. Hát de, mi választjuk saját magunkat?
Hát de azt, hogy oda kimegy be, kilép be, azt te nem választod ki. Tehát jó ilyen módon kapcsolódni egymáshoz? Mindenkivel? Mert mondjuk ti kedvelitek egymást, ez látszik. Jó, hát úgy jó is kapcsolódni. Na de ha valakivel annyira nem, vagy ez ebben az iskolában megszűnik
minden
ez
egy. Tehát valójában az élet arról szól, hogy minden egy. Minden ugyanoda fakad vissza, mint hogyha egy óceánba egy csepp víz lennék.
Egy másfajta rátekintés egyáltalán a közösségre.
Így van.
Meg hogy tanítjuk egymást. Tehát, hogy,
az
hogy...
elfogadást például nagyon fontos, hogy megtanuljuk.
Tehát tanítjuk egymást, hogy én is kerültem a helyzetbe, hogy aki így, tehát hogy neheztelt rám valamiért, én egyáltalán nem rá, az nekem nagyon nehéz időszak volt, viszont amikor ez sikerült letisztáznunk, én megköszöntem neki, tehát nekem egy nagy tanítás volt, mert én úgy tekintettem rá, mint ahogy az Erika mesélte az anyukája haláláról, és hogy azt ő hogy látta, például erre a konkrét szituációban az iskolánkban, úgy tekintettem erre a helyzetre, hogy megköszöntem, mert én nekem segített abba az állapotba eljutni, vagy gyakorolni azt az állapotot, hogy nem érint meg, hogy ő neheztel rám. Tehát ezt mi így én nélküliségnek nevezzük. Tehát erre is törekszünk, hogy mindig abba az állapotba kerüljünk. És ahogy ő neheztelt rám, csúnyán nézett, mindig mondjuk beszólt magyarul, és akadályoztuk egymást, akkor én magamat figyeltem közben. Tehát, hogy a lényeg ez, hogy mi így tanítjuk egymást. Mondjuk azt azért még szeretném hozzáfűzni az Erika mondandójához, hogy megérezzük egymás rezdülését, de ugye azt is gyakoroljuk, hogy ezt egyre inkább az erőnket úgy tudjuk növelni, hogy ránk ez ne legyen hatásról, ez nagyon fontos, tehát hogy attól még ne
azonosuljunk a másiknak az épp rossz kedvével, vagy alacsonyabb tudatállapotával, tehát ez is tehát a gyakorlás.
Éld át, de ne azonosulj vele, ez egy nagyon fontos.
Az egyik ilyen mondat, vagy mottótok, hogy tudatos fizikai, szellemi és spirituális életet kívánt élni. És én azt szeretném, hogyha végezetül ezt elmagyaráznánk, hogy mi, vagy egy kicsit a ti életetekből példát merítenénk, hogy ez mit jelent a mindennapok szintjén. Nehogy most bárki azt higgye, hogy ennek az iskolának a résztvevői valami egészen más dimenzióba élik az életüket, mert hogy hát, ahogy mondtuk, nem, tehát, hogy te fodrász vagy. Igen, na, ez a kérdés, hogy mit jelent, hogyan élitek meg a mindennapokat?
Én úgy gondolom, hogy mi döntjük el, hogy mit választunk, a sötét oldalunkat, vagy a világos oldalunkat. Tehát, hogy én hogy állok hozzá egy napi problémához, egy napi teendőmhöz, az mindig tőlem függ, és nem a külvilág határozza meg. Ha én pozitívan állok hozzá, és szép gondolatokat próbálok benne meglátni, ugye amire fókuszálok, azzá válok, akkor az a napom az olyan is lesz. Hogyha viszont folyamatosan csak panaszkodunk, és a rossz dolgot látjuk meg mindenben, akkor pedig olyan lesz. Tehát én ezt a személyes felelősségvállalást tartom a legfontosabbnak.
Én meg akkor egy picit a más szemszögből, hogy nagyon fontos, mert ugye a meditációról tényleg sokaknak az jutott eszébe, hogy most elszállunk, meg lebegünk valamilyen másik állapotba, és hogy nagyon fontos jellemzője a mi iskolánknak, hogy két lábbal a földön járunk ezzel együtt egy időben, és nagyon fontos nálunk a siker, a sikeresség, hogy legyen egy biztos, erős karrierünk, és ez nagyon érdekes, mert hogy ez egy különlegessége is ennek a... Tehát nagyon fontos, mindenki azért képzi magát, folyamatosan tanulunk, hogy sikeresebbek legyünk, és egy biztos anyagi háttérrel rendelkezzünk, mert az is egy biztonságot ad. Tehát ez is nagyon fontos, nekem még ez jutott eszembe.
Ahogy a személyes erőnk növekszik, úgy a személyes tonálunk, a karrierünk is erősödik, és ezáltal hasznos részei vagyunk a társadalomnak, azáltal is, hogy mi a saját dolgainkról gondoskodunk, és plusz az a plusz, amit mi bele tudunk vinni az hétköznapi emberek életébe, az a pozitív, fényes tudatállapot, és az egész hozzáállásunk, hogy próbálunk a félelmeinktől elkerülni messzebbre, és szembe menni vele, és tágítani a határainkat, és ezzel fölbátorítjuk szerintem a körülöttünk élő embereket.
Igen, az ilyen emberekhez szeretnek mások is kapcsolódni.
És hogy nekem egy ilyen mondat az, hogy minden lehetséges, és hogy ezt most így könnyű kimondani, de amikor mondom azt, hogy minden lehetséges, azt még, és azt így érzem is, amikor mondom, és hogy a könyvet is, amit írtunk, az Amikor a fény felragyog, ez azért, tehát abban segít, akik ezt elolvassák, mindegy, hogy milyen iskolát végeztek, hol dolgoznak, milyen múlttal rendelkeznek, mert hogy akik mi írtunk, mi ugyanígy vagyunk, teljesen különbözőek, és ez nagyon jól megmutatják a történeteink, érezhető belőle. Igen, ugyan afelé megyünk. És mindenkiből az öröm, a boldogság árad. És még ugye nekünk is nagyon sok munkánk van, de ahhoz képest mérhető.
Én nagyon örülök, hogy itt voltatok, és ebből egy szeletet most adtatok nekünk, a hallgatóknak és nekem, és köszönöm szépen mindezt. Farkas Erika és Huszti Zsuzsanna voltak a vendégeim ma este.
Köszönjük szépen!
És ez volt a Budapesti Arcok itt a Juventus 103.9-en. Én Fehér Marian vagyok, köszönöm szépen ma esti figyelmüket is, és ne felejtsék el, hogy továbbra is várom a leveleiket, hogyha ismernek olyan embert, akiről azt gondolják, hogy példaértékű lehet valamiben mindannyiunk számára, akkor nincs más dolguk, mint hogy írjanak róla egy ajánlást, és elérhetőségekkel együtt ezt elküldjék a budapesti arcok @juventus.hu e-mail címre. A legnagyobb közösségi portálon mindig láthatják azt, hogy ki a vendég, azt is, hogy miről beszélgetünk. A hétvégén, ahogy eddig is, szombaton és vasárnap este 8-tól 10-ig Túróci Richárd kollégám várja önöket a Juventus Lights-ban a vendégeivel. Budapesti arcok legközelebb hétfőn este lesz, 9-kor, de addig is maradjanak itt a Juventus 103.9-en, legyen nagyon szép az estéjük és a hétvégéjük. Vigyázzanak egymásra és magukra. Jó éjszakát, Budapest, a viszonthallásra!
Budapesti arcok. A Juventus 103.9 műsora példaértékű emberekről. Holnap este is 9 óra után itt a Juventuson.